Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunkat énekeljük. A 84. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, testvéreim! És a 266. énekünket keressük elő. 266. És énekeljük el mind a négy versével. A 266. énekünk így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét a János jelenésekről írt könyvéből olvassuk, János jelenésekről írt könyvének a negyedik részéből. A negyedik részben így szól hozzánk Isten igéje: Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, Ezt mondja vala: jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben. És ímé egy királyi trón vala letéve a mennyben, és ült valaki a királyi trónon. És aki ült, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány vala, látszatra a smaragdhoz hasonló. És a királyi trón körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben látám ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöjjnek valaki, és 7 tűzlámpás ég vala a királyi trón előtt, mely az Istennek 7 lelke. És a királyi trón előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette, és a királyi szék körül 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második élőlény hasonló a borjúhoz. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, melyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya vala körös körül, és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala éjjel és nappal ezt mondani: szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövendő. És mikor a lelkes élő állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi trónon ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi trónon ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi mondván: méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy mi is imádhatunk téged már itt a földi életünk folyamán. Te a mennyben már tökéletes imádatot nyersz. A te országodban élők szüntelen téged imádnak, neked hódolnak. Szeretnénk most mi is magunk töredékes, nagyon gyarló, nagyon nyomorúságos módján, de téged dicsérni. Nem csak a szánkkal, hanem a szívünkkel, a lelkünkkel, egész valónkkal. Dicsérünk téged, aki teremtettél mindent. Minden azért van, mert te akartad, hogy legyen. A te hatalmas szóddal létrehoztál mindent. Köszönjük néked, hogy te teremtettél minket is egyen-egyenként. És köszönjük, hogy nem csak teremtettél, hanem nekünk küldted el a te drága fiadat, a Krisztust, hogy általa megválts minket, és újra lehessünk a tieid, tartozhassunk hozzád, lehessünk a te szövetségeseid. Köszönjük néked, hogy általa megváltottál, és köszönjük, hogy lelked által hívsz, a te tökéletes lelked által hívsz minket magadhoz, hogy higgyünk te benned, fogadjuk el azt, hogy megbocsátottál nekünk, hogy igent mondtál rejánk. Köszönjük néked, hogy a szívünkben mi is igen mondhatunk rejád, és hódolhatunk neked, mint a mi megváltónknak is, nem csak mint teremtőnknek. Nagyon kérünk, hogy ma is legyél itt velünk, és amikor tisztelünk téged, akkor ajándékozz meg minket a te szavaddal. A te dicsőséged nem nő a mi magasztalásunk által, de mi épülhetünk a te magasztalásod közben, azért, mert megszólalsz, mert tanítasz minket magadról, és közben önmagunkról is. Kérünk, szenteld meg ma együttlétünket, hadd dicsérjünk és hadd magasztaljunk téged, hadd hallgassunk rád egy szívvel, lélekkel. Köszönjük néked, hogy a mi megváltónk érdemeért, egyedül az ő keresztjéért és véréért meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 208. énekünk 5. versét énekeljük. A 208. dicséretünk 5. versét, ami így kezdődik: szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen, félelmünk mindjárt széled. kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét, János apostol első levele, első részének 5. verséből olvassuk. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, nagyon is jól tesszük, hogy ezeken az adventi vasárnapokon, szabad így kifejeznünk, Istennel foglalkozunk. Valójában ő foglalkozik mindig velünk, de mi is foglalkozunk azért ilyenkor vele, mivel ő foglalkozik velünk. A karácsony előtti készülődés idején feltekintünk rá, aki elküldte az egyszülött fiát, Jézust, hogy legyen üdvözítőnk, legyen megváltónk. És ilyenkor a szaladgálásaink közben, amikor annyit foglalkozunk a földi dolgokkal, akkor tényleg jó, hogy feltekinthetünk, és a legmagasabb helyek felé fordulhatunk legalább így vasárnap az Isten tisztelet idején. Egy híres angol igehirdető volt Spurgeon, aki így kezdte egyik prédikációját. Bízvást állíthatjuk, hogy Isten választottai számára nincs méltóbb tárgya vizsgálódásnak, mint Isten. A keresztény ember számára semmi nem fontosabb, mint Isten megismerése. Isten gyermeke gondolatait nem foglalhatja el magasabb tudomány, nemesebb elmélkedés, magvasabb bölcselet, mint annak a hatalmas Istennek neve, természete, személye, műve, cselekedetei és léte, akit atyának nevez. Az Istenről való elmélkedés roppant építő hatással van elménkre. Tárgya olyan hatalmas, hogy mérhetetlenségében minden okosságunk elenyészik. Értelmünk minden más tárgyat át tud látni, és közben oly önelégültség tölti el, hogy szeretnénk oda kiáltani a világnak, nézzétek, mi bölcs vagyok. Ám a tudományok tudományához érve ráébredünk, hogy mérő ónunk nem ér le a fenékre. Sas szemünk nem lát fel csúcsaira. Belátjuk, hogy az ember bölcs akar lenni, pedig olyan, mint a vadszamár csikaja, és akkor már csak azt bírjuk kiáltani, egynapos újszülött vagyok, nem tudok semmit. Semmi nem képes az elmét annyira megalázni, mint az Istenről való elmélkedés, de ez a tár nem csak megalázza, de tágítja és vigasztalja is az elmét. Nos, az elmúlt vasárnap Istennek az értelmével, intelligenciájával foglalkoztunk, úgy, ahogy az meglátszik előttünk a Bibliában, meglátszik az Úr Jézusban, és meglátszik a természetben. Megértettük, hogy Isten gondolkodó személy. Ma egy újabb kérdést szeretnénk föltenni még vele kapcsolatban, azt a kérdést, hogy hogyan gondolkodik. Mert gondolkodik, hála Istennek, hogy ezt is tudhatjuk róla, de hogyan gondolkozik Isten? Most annak érdekében, testvérek, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, újra a Bibliához kell fordulni. A Bibliába kell pillantani, ahol Isten leleplezi nekünk magát, bemutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Onnan tudtuk meg azt is, hogy gondolkodik, de onnan tudjuk meg azt is, hogy hogyan gondolkozik. Hogyan gondolkozik az Isten? Nos, a Bibliában Isten azt mondja magáról, testvérek, hogy ő tökéletes világosság. Tökéletes világosság. Nincsen benne semmi sötétség, ahogy olvastuk itt az igéből. Azt is mondja a Biblia, hogy Isten a világosságok atya. Jakab levelében olvassuk ezt. Ő a világosságok atya. Jézus Krisztus maga azt mondja, hogy én vagyok a világnak a világossága. A Szentlélek egyik neve, amit éneklünk is sokszor pünköst kapcsán, hogy megvilágosító lélek. A Szent Háromság abszolút tiszta világosság, vagyis nincs benne semmi sötétség. A sötétség valami rajta kívülálló, tőle teljesen idegen, dolog, amit ő nem fogad magába. A legkisebb homály, szürkület nincs az ő lényében, mert azzal az ő lénye ellenkezik. Olyan csodálatos dolog, testvérek, hogy a Biblia teljesen mást mond nekünk, mint amit egyébként mondanak némelyek az isteneikről, vagy az istenségükről. Kicsit talán jobban értjük a Bibliának a tanítását, hogyha megfontoljuk, hogy például a keleti vallásokban az istenség az mindig magába foglalja a sötétséget is. Az nem csak világosság, hanem sötétség is. Az összes keleti vallásokba, buddhizmusba, hinduizmusba, bármelyik kínai, bármelyik ágába, bogába nézünk, az istenség mindig fehér és fekete, világosság és sötétség. A taónak a jelét, azt biztos láttátok már sok helyen, ugye egy kör és benne egy hullámvonal, középen egyik fele világos, a másik sötét, és a fehér részben van egy fekete pötty, és a fekete részben van egy fehér pötty. Ezt nagyon sok helyen lehet látni. Ez az istenségnek, a világ végső alapjának a szimbóluma, ami a keleti emberek szerint magába zárja a sötétséget. Na, a Biblia testvérek az azt mondja, hogy Isten nem zár magába semmiféle sötétséget. Isten abszolút, abszolút világosság. Mind az ő személyében antitézise minden sötétségnek, és mind annak, ami a sötétségen érthető. A sátán, a bűn, bármi, ami a sötétséghez tartozik. Ilyen abszolút tökéletes világosságnak mutatkozik be nekünk Isten a Bibliában. Ilyen az ő lénye. Nos, az az igazság, hogy gondoljátok, hát már most annyira nem a keleti vallások vesznek minket körül, de eléggé körülvesznek minket. Körülvesznek minket, testvérek, és körülvesz az a nézet, hogy a kozmosznak az alapja tulajdonképpen a kozmikus energia. Állandóan még református templomban járó emberek is emlegetik a kozmikus energiát, ami a Biblia szerint egyébként nincsen, de ők emlegetik a kozmikus energiákat, amik mindent átjárnak. A kozmikus energia, testvérek, az ugyan ez az a keleti gondolkodásból jön. A kozmikus energiának is van egy negatív és egy pozitív pólusa, az is fehér és fekete, az semmi más, mint egy kicsit ilyen tudományosnak álcázott keleti filozófia tulajdonképpen, amit bevesznek itt sokan Magyarországon. Azt hiszik, hogy például, ha akupunktúrás tűket szurkálunk magunkba a megfelelő helyekre, a megfelelő anyagból, akkor pontosan ez a kozmikus energia jár át bennünket, és mert amúgy is átjár, és azért van a betegség, mert megbomlik ennek a kettő erőnek, úgymond a pozitív és negatív erőnek a viszonya bennünk. És akkor ezek által a tűkkel lehet ezt vagy leengedni, vagy beszívni magunkba, és akkor helyreáll az egészségünk az akupunktúrától. Ezt így hiszik a keleten, a keleti országokban, és csomó magyar ember is így hiszi. Egy badarság. Itt is arról van szó, testvérek, hogy a kozmikus energia az is egy pozitív és egy negatív, egy fehér és fekete, világos és sötét erőnek az egysége tulajdonképpen. Az Isten nem ilyen. Az Isten nem kozmikus, nem a kozmikus energia. Nem lehet egyenlőséget tenni a Biblia Istene és a kozmikus energia közé. Már csak azért sem, mert Isten személy, ezek meg személytelen erők, energiák. De ilyen népszerű dolgokat is lehet mondani, de ugyanez a gondolat tér vissza. Ugye nemrégiben ismételték a tévében a Csillagok háborúja sorozatot, amiben ugyanezzel a gondolattal találkozunk. Ott vannak van az erő, aminek van a világos oldala, meg a sötét oldala, és akkor ez a kettő csatázik. Hol egyik van fölül, hol másik van fölül. Az erő világos és sötét oldala. Most a sötét oldal, a világos oldal, ugyanez a keleti gondolat inspirálta tulajdonképpen ennek a filmnek a készítőit is. Nos, nem olyan nagyon messze lévő dolgok ezek ugye tőlünk, hogy mondhatnánk, hogy hát Kínában, meg Japánban, meg mit tudom én, Indiában így gondolkoznak, de itt nálunk aztán nem. De testvérek, itt is így gondolkozik egy kazalember. Most nekünk keresztényként tudni kell, hogy a Bibliában a mi Istenünk nem öleli magába a sötétséget. Az ő lénye, a legélesebb ellentétbe áll a sötétséggel. Most még egy példát mondok, hogy még inkább értsétek, ha nem értenétek. Itt volt ez a híres svájci pszichiáter Carl Gustav Jung, ugye a jungiánusok. Ez egy külön nagy iskolája a pszichiátriának, vagy pszichológiának. Azt mondja Jung, hogy az Isten tulajdonképpen nem három szeméből áll, hanem négyből. Ez az ő tanítása. Azt tanítja, hogy az Isten van egy atya, és akkor ott van az egyik fia, Jézus, ő a jó fia, és ott van mellette a sátán, aki az Istennek a rossz fia, és van a Szentlélek. Ő nem egy ilyen háromszögbe ábrázolta Istent, hanem egy ilyen négyszögbe ábrázolta, mondván, hogy Isten magába öleli nem csak a jót, hanem a rosszat is. Nos, hát csodálkozik az ember, hogy Gyökösi Endre miért mondta Carl Gustav Jungról, hogy keresztjén pszichológus, egy pszichiáter. Csak csodálkozunk, de zárójelbe teszem. Hát ez igazából Isten káromlás, amit mond, a Bibliával éles ellentétben áll. Nos, a mi Istenünkben nincs semmi sötétség, ahogy mondja a Szentírásban a kijelentés nekünk. Isten saját kijelentése. Persze elgondolkozhatok azon, hogy a Bibliát egyáltalán minek tartjátok ti. Mert hogyha azt gondoljátok, vagy valaki azt gondolja, hogy a Biblia csak emberek gondolatait tartalmazza Istenről, nagyon sokan így gondolják, hogy hát a Bibliát is emberek írták, ők ilyennek képzelték Istent. Hát ők ilyennek képzelték, a keletiek meg olyannak képzelik. Hát most aztán dönts el az ember, hogy most ki képzelte el jól. Most ők képzelték el, vagy amazok képzelték el jól. Hát testvérek, akkor össze lehet mosni egymással a dolgokat, egy szintre lehet hozni a dolgokat, de a mi református hitünk, és a mi Istentől kapott meggyőződésünk azért azt mondja, hogy a Biblia az, aminek mondja magát. Istennek a szava. Az nem emberek gondolatai Isten, hanem Isten közli velünk a saját magáról való gondolatait, hogy a szabad így mondani, Isten közli velünk ott saját magát. Isten leplezi le nekünk ott saját magát. Ez egy rendkívül különleges irattá teszi a Bibliát. Egyedülálló irattá teszi a Bibliát a számunkra. Mi innen tudjuk, hogy Istenben nincs semmi sötétség. Nos, ha látjuk testvérek, hogy milyen Isten lénye, akkor lassan kezdjük kapizsgálni azt is, hogy ő hogyan gondolkozik. Hogyan gondolkozik? Úgy mondanám, hogy amilyen a lénye, ő úgy is gondolkozik. Amilyen ő maga, olyan a gondolkodása is. Ő maga, mint abszolút világosság, kizárja magából a sötétséget. Lényében nincs helye semmi tőle eltérő, tőle idegen, vele szembeálló dolognak. Nincs semmi meghasonlás benne. Éppen ezért a gondolkodásában is ilyen. Isten ugyanígy gondolkozik. Egyetlen egy gondolatára nem lehet Istennek mondani, egyetlen egy érzésére, egyetlen egy indulatára, egyetlen tervére sem, hogy az a sötétséghez tartozó lenne. Isten minden gondolata abszolút világosság, és kizárja magából mind azt, ami sötétség lenne, a gondolataiból is. A mi elménkben sokszor vannak, ugye nem csak tiszta gondolatok, Istentől való gondolatok, hanem vannak nagyon emberi, sőt nagyon sötét gondolatok is. Nem akarom a kettő közi egyenlőségjelet tenni, de sokszor az emberi gondolataink azok nagyon sötétek szoktak lenni. Nagyon sötét elképzeléseink vannak magunkról, Istenről, a világról, a bűnről, a lélekről, a halál utáni dolgokról, a bűnbocsánatról, butaságokat gondolunk. A mi elménkben megférnek a sötét és úgymond a világos dolgok, egy ilyen sajátos egyveleget alkotnak, de Istenben nincs ez. Istenben csak világos gondolatok, gondolkozás van, és a gondolatai szemben állnak mind azzal, ami tőle idegen, ami szembe áll vele. Nos, hála Istennek, hogy az ő gondolatai azért nincsenek teljesen elrejtve előlünk, hanem ahogy a lényét, ugye a gondolatait is föltárta nekünk a Bibliába. Elég sok gondolatát föltárta nekünk a Szentírásba, testvérek. És hogyha nézzük a Szentírást, ami Isten gondolatainak a tükörképe, akkor láthatjuk, hogy ő hogyan is gondolkozik, mit is gondol, de elsősorban hogyan gondolkozik. hogy ő mint egy szembeáll a gondolataiban is a gonoszsággal. Nézzetek néhány példát, hadd mondjak erre. Először is ott van előttünk az Istennek a törvénye, a 10 parancsolat, ami most kifejezetten erre gondolok, amit ő maga írt le, kőtáblára és átadott ugye Mózesnek. Most ebben a törvényben, testvéreim, tükröződik Istennek a gondolkodása. Istennek a gondolkodása azt mondja, hogy nincs más Isten rajtam kívül. Ami, és megmondja a népének, a szövetséges népének, hogy ne is imádjanak rajta kívül más Istent. Ha azt teszik, rosszul teszik, akkor annak meg lesz a súlyos következménye, mert Istent kihívják akkor maguk ellen. Akkor ott van, hogy Isten azt mondja, hogy tiszteljed az apádat és az anyádat. És ha tiszteled, meg foglak áldani. De ha nem tiszteled, mert van ilyen, hogy nem tiszteli az ember a szülőjét, akkor nem fog megáldani, sőt, még ott is súlyos ítéletbe részesül az ember. És így tovább. Isten gondolatait elárulja, testvérek, hogy ő az ő számára nincs, vagyis nagyon is éles különbség van a jó és a rossz között. Ahogy az ő elméjében is ellentét van a jó és rossz között, úgy a törvényében is tükröződik ez a világos ellentét. Ő nem azt mondja, amit a mai emberek mondanak, hogy tulajdonképpen nem lehet tudni egy cselekedetről, mondjuk, hogy az most jó vagy nem jó. Igazából nagyon relatív ez, hogy valami jó vagy nem jó. Isten nem relatívan gondolkozik, testvérek. Az a jó, hogy tiszteled a szülődet, és az nem jó, hogy tiszteled vagy nem tiszteled őket. Vagy a mai ember azt mondja, hát mindegy, hogy melyik vallást hiszi az ember, nem? Hát Isten, most, hogy mohamedán, buddhista, vagy mit tudod, teljesen mindegy, mindegyik ugyanazt az Istent imádja, mondja a földi relativista gondolat az ember elméjébe. De Isten nem mondja azt, hogy mindegy, hogy ki milyen vallást gyakorol, hanem azt mondja, hogy engem kell tisztelni, és a többieket, azok mind bálványok, mind az emberek csinálmányai, azokat nem kell tisztelni. Ha azokat tisztelitek helyettem, akkor bűnt követtek el. Magyarul, ha Allahot imádjátok, vagy a Taót imádjátok, vagy nem tudom, kit tartotok, nem tudom kinek, akkor ellenem lázadtok ezzel. Mert én vagyok az Úr egyedül. Isten, testvérek, a törvényeibe világosan kifejezte, hogy van ilyen, hogy házastársi hűség, meg van ilyen, hogy házastársi hűtlenség, paráznaság. És az nem lehet összekutyulni egymással, a mai emberek már összekutyulják. Nem mindegy, hát nem mindegy, hogy most kivel feküdtél le, meg mikor feküdtél le, meg hányszor feküdtél le, nem mindegy. Lehet az emberi gondolatnak mindegy, de az Isten gondolatának nem mindegy, testvérek. Mert azt mondta erre, hogy ez bűn, ez meg jó. Mert Isten, ahogy azt kívánja, testvérek, az embertől is, ahogy láthatjuk ebből a törvényből, hogy megtanuljon úgy gondolkozni, ahogy ő gondolkozik. Mi ne úgy gondolkozzunk, hogy a világ diktálja nekünk, ez a mai világ, hanem úgy gondolkozzunk, hogy Isten gondolkozik. Ha az ő elméjébe ellentétekben, antitézisekbe gondolkozik, akkor nekünk is meg kell tanulni újra, egyébként ez a normális velünk született gondolkodásunk, ez a mi logikánk tulajdonképpen, meg kell tanulnunk ellentétekbe gondolkozni, és nem mindent valahogy összemismásolni, összekutyulni egymással, a jót is, meg a rosszat is. Az igazat, a hamisat, a sötétséget, a világosságot. Isten lénye, testvérek, értenetek kell ezt, meg kell érteni, hogy Isten lénye kizárja magából a sötétséget. A gondolkodásába is kizárja magából. Ő az ellentéte a sötétségnek. És amikor megnyilvánul a szavaiba, akkor ugyanezt kifejeződik a szavaiba. Ő kizárja magából a paráznaságot, azaz ő ellentéte. Ő kizárja magából a hazugságot, azaz ő ellentéte. Ő az igazság. Ő kizárja magából az istentelen kívánságokat, mert azaz ő ellentéte. És így tovább, és így tovább. Isten törvénye, testvérek, úgy világosan kifejezi ezt, hogy ő az ő számára a jó és a rossz, az teljesen ellentétes dolog. És azt tanítja nekünk, hogy mi is próbáljuk ezt tőle eltanulni, ezt a gondolkodásmódot. Vagy újra megtanulni, vagy nem engedni elsöpörni a mi agyunkból ezt a gondolkodásmódot, mert ma el akarják söpörni. Most testvérek, nézzetek egy másik drága személyre is, az Úr Jézusra. Ő benne is pontosan, ugye azt mondja a Biblia, eljött erre a földre a világosság. Az igazi világosság, mondja János, fénylik a világban. Az Isten jelenik meg benne a földön. Nézzétek Jézust. Ő összekeverte egymással a dolgokat, a bűnt és a nem bűnt, az erényt, az erénytelenséget, az igazságot, a hamisságot, a világosságot, a sötétséget. Jézus ilyen kutyuló volt. Nem volt kutyuló, testvérek, a gondolkodásában nem volt kutyuló. Hogyha ő a szavait nézzük, amiket mond az embereknek, akár nyilvános tanításokban, akár négy szemközti beszélgetésekben, mindenhol azt látjuk, testvérek, hogy az ő számára nem egybemosható az igazság és a hamisság, hanem ellentétek. Annyira Jézus maga is ellentéte volt minden bűnnek, hogy egyszerűen a sátánt, amikor jött és próbált őt bűnre rávenni, egyszerűen leverte, legyőzte. Nem úgy volt, hogy na gyere sátán, hát mi igazából testvérek vagyunk, hogy Jung bácsi megmondja majd pár száz évvel később. Hát gyere, aztán oldjuk meg a dolgokat itt. Nem testvérek. Jézus ellentmond a sátának, nem barátkozik vele. Ellentmond neki, és legyőzi, nem engedi, hogy őt bűnre vegye rá. A legkisebb sötétség sincs Jézusban. Azért mondatik a Bibliában, hogy ő benne bűn nem találtatott. Nem találtatott bűn. Jézus abszolút bűntelen volt, vagyis tökéletes volt. Istennel mindenben összhangban volt. Azért is mondja a Szentírás azt, hogy Isten gyönyörködött benne. Ugye? Mert mondja, amikor a keresztelésnél is, meg aztán később is a megdicsülés hegyén, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Azért gyönyörködik benne, mert ő ugyanolyan volt, mint az atya. Abszolút tiszta világosság a lényében, a gondolkodásában, és éppen ezért a szavaiban is utána. Testvérek, tanulnunk kell Jézustól, és ha Jézusra figyelünk, és Jézus szavát komolyan fontolgatjuk a szívünkbe, és hittel fontolgatjuk a szívünkbe, ő megtanít minket is erre az antitetikus, ellentétekben való gondolkodás. Van igaz, és van hamis. És a kettőt nem lehet egymással egyenrangúsítani, nem lehet egymással összeolvasztani, meg eltüntetni közülük a határokat, és nem lehet mindent relatívnak mondani, hogy a mai elme mondja, mert nem minden relatív. Ezt egyébként mindjárt nagyon jól tudjuk, ez a döbbenetes egyébként, hogy ezt mi mindjárt nagyon jól tudjuk. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy most innen kimegyünk, és mindjárt hanyatt esünk úgy, hogy bevágjuk a fejünket, és eltörik a nyakunk, vagy éppen szépen nyugodtan haza fogunk menni. Egyáltalán nem mindegy, gondolom én. Különbség van azért a jó és a rossz között, meg különbség van, most ide beleteszem a kezembe a tűzbe, aztán kigyulladok itt, vagy nem gyulladok ki, mert nem teszem bele a kezemet. Nagyon egyszerű a világnak ez a törvénye. Istennek ez a gondolata, ez tükröződik mindenhol, bennünk is ez van, csak ez a mai világ próbál minket egy teljesen más gondolkodásra rábeszélni. Hogy tudnélik, ne gondolkozzunk ellentétekben, hanem úgy lássunk mindet, hogy a keleti vallások minden kiegészíti egymást. És voltak éppen itt a jó is, meg a rossz is, teljesen egyenrangú. A homoszexuális ugyanolyan egyenrangú, mint a nem homoszexuális. A leszbikus kapcsolat ugyanolyan, mint egy heteroszexuális kapcsolat. Teljesen mindegy, hogy valaki hazudik, vagy éppen igazat mond. Legyünk közönösek ez iránt, az egész dolog iránt, a különbség iránt, és tanuljunk szintetikusan gondolkozni. Összeolvasztani egymással a dolgot, és ne ellentétekbe gondolkozni. Fehérbe és feketébe, mert hát semmi nem fehér és semmi nem fekete, minden relatív, nem? Ez ömlik, testvérek, a tévéből, a rádióból, a sajtóból, a regényekből, a filmekből, amiket nézünk, amiket olvasunk, ez a mindent összemosó, egyébként Hegelre visszamenő gondolkodásmód. A Biblia mást mond. Isten minket másra tanít. Arra, amivel születtünk tulajdonképpen. Arra a logikára tanít, hogy lássunk egymással éles ellentétekben dolgokat. Nos, nézzétek Istennek például a történelmi tetteit, ez a harmadik dolog, amit szeretnék kimutatni, mert megmutatni, mert ebben is működik ez a dolog. Isten megmondta a népének, ugye Izrael népének, hogy ti engem imádjatok, és azt is megmondta, hogy hogyan imádjuk őt, hogyan imádják őt. Azt is megmondta előre, hogy ha tőle eltértek és bálványokhoz mentek, akkor meg foglak benneteket büntetni. Mit csinált Izrael? Hát persze, hogy elfordult Istentől, persze, hogy elment a bálványokat imádni. Isten küldi hozzá az embereket, a prófétákat. Ne csináljátok, azt térjetek vissza, azt tartsatok bűnbánatot. Dehogy tartunk, mondták a zsidók. De jön mindjárt az Isten ítélete, már a küszöbön áll, és utolér benneteket. Ott kit érdekel? És akkor az Isten ítélete utolérte őket. Jön egy, megmozdul egy másik nép, az asszír birodalom, és elsöpri az Izrael országának a felét. Akkor utána megint telik múlik az idő, Isten megint mozdítja egy másik népet, a babiloni népet, eltörli Izraelnek majdnem a másik felét, vagy 70 évre, ugye. Istennel, testvérek, nem lehet játszódni, játszogatni, hogyha ő valamire azt mondja, hogy ez így jó, úgy meg rossz, és ha ezt követed, megáldalak, de ha azon az úton mész, akkor megbüntetlek, akkor ez úgy is lesz. Mindenki learatja a maga istentelenségének a következményét, testvérek. Learatták a zsidók is, a történelemben, mert ezeket a történelemkönyvekben is elolvashatjátok, nem csak a Bibliába. Isten a történelemben cselekedett. De még egy történelmi cselekedetére azért hadd hívjam föl a figyelmeteket, ami megint csak azt bizonyítja, hogy Isten egyáltalán nem relativista. Tudnélik Jézus keresztjére. Hát ha valahol látszik, hogy Isten gyűlöli a bűnt, akkor az Jézus keresztje, mert amikor Jézus magára veszi a bűnt, az emberek vétkeit, akkor Isten őt is megbünteti. Hát Isten kizárja őt is a vele való kapcsolatból, szabad így mondanom, emberi természetére nézve. Egyszerűen elveti Jézust magától, amikor Jézus bűnné lesz érettünk. Nem maradhat tovább Istennel. Isten ellentét, Istennek, testvérek, a lényébe és a gondolkodásában nem maradhat meg olyan, ami tisztátalan, ami vétkes, ami bűnös, ami a sötétséghez tartozik. Ő még a fiát is sújtja, ha szabad így mondanunk, amikor annak eljön az ideje, és a fiú ezt tudjuk, hogy érettünk vállalja. De Istennek ezt a vonását, hogy ő nem integrálja magába a rosszat is, ezt elárulja nekünk a Golgotai kereszt is. És elárulja nekünk, testvérek, az evangélium is. Mert Isten azt akarja, hogy minden ember, mindenféle ember hozzátérjen. És ezért minden embernek, nektek is, nekem is, hirdeti, hogy Krisztusért megbocsátottam nektek. Ha nektek nem kell a bocsánat, akkor szembe kell néznetek az életemmel. Ha nektek nem kell az, amit Krisztus a kereszten elvégzett, akkor magatokra vessetek, hogy el fogtok kárhozni. De mint bűnösök, mint vétkekkel terhelt emberek, nem lehettek velem közösségben. Értitek, testek? Nem lehetünk Istennel közösségben. Azért mondja a jelenések könyve, hogy nem megy be Isten országába semmi tisztátalan, mert az ő lényével abszolút ellentétes, kizárja magából azt az embert, aki úgy akar bejutni a mennybe, hogy ő bűnbánatot nem tartott, Jézust el nem fogadta, Jézusnak nem engedelmeskedett, Jézusnak nem hitt, Jézus keresztjével nem foglalkozott. Nem mehet be az Isten országába, mert Isten lénye tiltakozik ellen, hogy odaengedjen magához egy olyan valakit, aki ilyen. Éppen ezért van nekünk szükségünk, testvérek, a bűn bocsánatra és megigazulásra, hogy ugye tanítja nekünk az egész Biblia. Szükségünk van arra, hogy egyrészt minket Isten, ha velünk együtt akar lenni, megtisztítson minden hamisságtól, megbocsássa, elengedje a mi vétkeinket, a mi tartozásainkat. És Krisztusért elengedte. Már elengedte. És szükséges, hogy ránk ruházza a Krisztus igazságát. Krisztus betartotta a törvényt, és ezzel igazságot szerzett nekünk. Isten eltörli a bűneinket, felöltöztet minket a Krisztus igazságába. Ezt mondja a Bibliában, és ha mi ezt elhisszük, akkor már is alkalmassá tétettünk arra, hogy Istennel együtt legyünk. Hogy közösségben legyünk, nem vet el magától, mert azt mondja, most már alkalmas vagy arra, hogy velem legyél. Mert nincs benned bűn, nem látok rajtad semmi mocskot. És sőt, rajtad látom a fiam igazságát, akiben gyönyörködöm. Ő érte, gyönyörködöm te benne, és jöjj, és legyél velem. De amíg ezt, testvérek, nem hittük el, nem fogadtuk el az evangéliumot, addig egyszerűen Isten lénye minket eltaszít magától. Mert az ő lényében nem férhet bele, nincs vele közösségben semmi, ami vétkes, ami bűnös, ami sötétség. Ugyanezt tanúsítják, testvérek, hogy Isten történelmi tetteiről tovább lépjek az ő szentségre hívó parancsai is. Most nézzétek, aki hisz Jézus Krisztusban, aki elfogadta Istentől a bocsánatot, aki tudja, hogy engem Isten megigazította Krisztusért, az az ember hallja Istennek a parancsait a Bibliából, és miket parancsol neki Isten? Az, hogy legyél szent, tökéletes. Legyél olyan, mint én. Legyél olyan, mint én, mondja a Bibliába Isten a hívő embereknek. Ahogy én nem tűröm magamban a sötétség semmilyen formáját, ahogy én ellentéte vagyok, antitézise vagyok minden sötétségnek, te is legyél az. Legyőzhetsz minden sötétséget, minden gonoszságot, minden bűnt, és járhatsz az én világosságomba. Élhetsz úgy, hogy én mutattam. vagyis Isten az ő hívei testvérek, ugyanerre a gondolkodásra, ugyanerre a logikára, ha szabad így mondanunk, tanítja, hogy mi is álljunk ellene mindannak, ami a sötétségbe tartozik, a sötétség kategóriájába tartozik. Igyekezzünk azokat elhagyni. Ilyen, a sötétségbe tartoznak a hazugságaink, a paráznaságaink, az istentelen időtöltéseink, sok minden oda tartozik. A hitetlenségünk oda tartozik, a mértéktelenségünk, a türelmetlenségünk, egy csomó minden. A hívő ember egyre inkább azt tanulja, hogy ezeknek nem lehet helye az én szívembe, az én életembe. Én más úton járok. Én ellentétbe állok ezekkel a dolgokkal, én harcba állok ezekkel a dolgokkal, én szembefordulok ezekkel, mert az én Istenem ezt kívánja tőlem, mert az én megváltom, az én atyám ezt kívánja. Legyetek szentek, mert én nem tudom hányszor benne van a Bibliában. Azt mondja az apostol, ti a világosság fiai vagytok. Járjatok úgy, ahogy a világosság fiaihoz illik. Ti zárjatok ki magatokból minden sötétséget. Mindazt, ami oda tartozik. Testvérek, talán még egy dolgot hadd mondjak el nektek, mert ez is azt jelzi, hogy Isten hogyan, hogy ő milyen, illetve hogyan gondolkozik, tudnék az utolsó ítéletet. Az utolsó ítéletet. Az utolsó ítéletben is meg fog nyilvánulni az, hogy Isten a saját lénye, törvénye szerint, hogy így mondjam, mond ítéletet az emberek fölött. Minden ember fölött. Fölöttem is, fölöttetek is. A saját lénye lesz a törvény. Isten nem valami rajta kívülálló törvényre lesz tekintettel, hogy annak alapján mondjon ítéletet, hanem saját maga lesz a törvény, aminek alapján ítéletet mond, végső, visszavonhatatlan ítéletet bárki fölött, bárki emberfia, de Sátán fia fölött is. Egyszerűen, testvérek, ott, ha akarja az ember, ha nem, minden ember meg fogja érteni, hogy Isten számára különbség van a világosság és a sötétség között. És ő, ha valaki nem egy bűnbocsánatot nyert, Jézus igazságába öltöztetett hívő emberként állott előtte, hanem a sötétség fiaként, azt az embert ő örökre kizárja a vele való közösségből. Azt elkárhoztatja, pokolra veti. Most testvérek, ez nagyon-nagyon döbbenetes dolog, hogy az utolsó ítéletről, amikor a Bibliában szó van, akkor ez teljesen egyértelmű. Ennek ellenére, zárójelbe jegyzem meg, van, aki azt mondja, bár egyértelmű a Biblia, de hát mégis azt mondják, hogy végül a Sátán is üdvözülni fog, meg az összes hitetlen is, mert Isten annyira szeretett, hogy mindenkit üdvözít. Végül mindenkit magához fogad. De testvérek, erről a Biblia nem beszél. Pont az ellenkezőjéről beszél. Sajnos, vagy hála Istennek? Igazából én azt mondom, hogy hála Istennek. Az Isten országában nem lehet ott semmi tisztátalan. Nem lehet ott semmi tisztátalan. Egyetlen démon, a Sátán, egyetlen nem tudom milyen sötét angyal, egyetlen gonosz ember, egyetlen hitetlen Krisztus gyalázó ember se lehet ott. Aki így élt és így halt meg, az nem lehet ott. Kérdés, hogy mi hogyan nézünk így ezen óra elé, hogy így mondjam, akár a halálunk pillanatában is odaállunk Istené, de majd a végítélet, amikor minden fixáltatik, hogy akkor mi lesz veled? Lehetsz majd Istennel közösségbe? Élhetsz a világosságába boldogan? Mint bűnbocsánatot nyert, Krisztus igazságába öltözött ember? Isten által alkalmassá téve arra, hogy egyáltalán a közelibe legyél? Vagy elvet magától? Most mi lenne veled, ha most kéne odaállni? Ha most kerülne sor az utolsó ítéletre, igazából akármelyik pillanatban sor kerülhet rá, mit tennél akkor? Hova jutnál? Mit tenne veled Isten? Távozzatok tőlem, nem ismertelek benneteket soha. Nem volt közösségem veletek soha. Vagy azt mondaná, jöjj, és én atyám áldotta, jöjj, és örököld az országot, mely neked készítetett. Testvérek, csodálatos dolog így megértenünk most ezt, hogy Isten milyen, hogy újra visszatereljem a figyelmeteket őre, hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, amilyen ő. Ő abszolút világosság, és a gondolata is teljesen a világosságban vannak, hogy így mondjam. Világosak, tiszták a gondolatai, és kizár magából mindent, ami sötétség. Egyetlen egy záró megjegyzést teszek, mert ez is egy igen fontos dolog. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten, világosság, és mondjuk a Sátán, mint sötétség, egyenrangú partnerek állnak szembe egymással. Most ezt még nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy gondolkozzatok ezen, hogy a Biblia szerint a világosság és a sötétség nem két egyenrangú partner. Ezek a keleti vallásokban, figyeljétek meg, azért egyforma a Taóban is a fehér és a fekete, mert azt akarják kifejezni, hogy ezek egyensúlyban vannak tulajdonképpen. A végső valóságban egyensúly van a világosság és a sötétség között. Istenben nincs semmiféle sötétség sem, de ő és a sötétség ereje nem áll egy szinten. Ahogy mondtam nektek a múltkor is, hogy Isten is gondolkodik, meg mi is. Isten is intelligens, meg mi is, de minket nem lehet egy lapon említeni egymással. Ő egy másik kategória, hogy mondta valaki. Ő egy teljesen más kategória. Nem úgy mondja, az én IQ, mit tudom én, 130, és az Isten én meg 1.300.000. Nem, ő nem a mi kategóriánk, nem vagyunk összevethetők vele. Ugyanígy van, testvérek, a sötétséggel is. Isten világosság. Csak világosság. És a sötétség az már egy, az nem egy kategória vele. Nem úgy van, hogy na talán egyszer mégiscsak majd a sötétség fog fölé keveredni egyszer, mert legyőzheti, ugye elvileg, nem győzheti le soha. Nem tud semmi Isten fölé emelkedni, a gonoszság sem tud Isten fölé emelkedni. Nem úgy van valaki, ezt egyenlőképpen kell, hogy elképzelje, és akkor így, hogy így hol ez van fölül, hol az van fölül, aztán néha győz, néha nem győz, néha veszít az Isten, néha nyer a sátán, a sötétség néha elborítja, de aztán utána újra, nem testvérek. A végső valóság ebbe a világba Isten, akiben nincs semmi sötétség, és aki ellentétbe áll a sötétséggel, amelyik nem egyenrangú partnere. Azt Isten elsöpri, legyőzi, annak már befellegzett, annak már vége. Jó lenne minél előbb erről az oldalról ugye átállni minél több embernek amarra az oldalra, Isten oldalára. Elfogadva az ő kegyelmét, elfogadva Krisztust, elfogadva Krisztus igazságát. Minél előbb, amíg a másik oldalon áll valaki, addig nem kisebbel, mint magával a világosságok atyával áll szemben. Keressétek, hogy minél előbb átkerüljetek onnan amoda, hogyha még nem kerültetek volna, és ha már ott álltok, adjatok hálát érte. Nos, testvérek, itt van előttünk a mi Istenünk. Hogyan gondolkozik? A lényének megfelelően. A lényével összhangban, mivel ő csak és kizárólag világosság, így is gondolkodik. A gondolkodásában nincs semmi, ami a sötétség kategóriájába sorolható, sőt, gyűlöli mindazt. Ezt kifejezte a törvényében, kifejezte a Krisztusban, kifejezte a történelmi tetteiben, kifejezi a hívőknek adott parancsaiban, és kifejeződik majd az utolsó ítéletében is. Azt akarja, és lelke és igéje által azt is munkálja, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. És úgy is gondolkodjunk, olyan logikánk legyen, mint az övé. Segítsen ebbe minket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Istenünk, hogy föltekinthetünk te reád a Biblia sorain keresztül, a Biblia által. És köszönjük néked, hogy megláthatunk téged, mint teljes, abszolút világosságot, akiben semmi sötétség nincs. És köszönjük néked, hogy nem csak benned nincs semmi sötétség, hanem a sötétség nem is áll veled egy szinten, hanem náladnál alacsonyabb rendű valóság. Bármit is értünk a sötétségen. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy ebben a világban a tied a végső szó. Az abszolút világosságé, a teljes világosságé. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy ne álljunk veled ellentétben. Látod, hogy tulajdonképpen úgy születtünk meg, hogy veled ellentétben voltunk. Látod, hogy milyen sok olyan gondolatunk van, milyen sok olyan cselekedetünk is van, ami pontosan ezt bizonyítja. Segíts rajtunk, hogy éljünk a te kegyelmeddel, hogy elhiggyük, hogy te megbocsátottál nekünk Krisztusért, hogy hajlandó vagy visszafogadni magadhoz, újra közösségbe fogadni minket magaddal. Sőt, Krisztus igazságába részesítesz minket. Kérünk téged, hogy segíts hinnünk az evangéliumban. Segíts odajönni hozzád imádságba, segíts kibékülni veled, megbékülni veled úgy, hogy te már megbékültél velünk. Köszönjük néked, hogy élhetünk aztán úgy, mint ahogy te kívánod. Hiszen azt mondod, hogy te az igazság vagy, az abszolút világosság, az abszolút szentség, és azt kívánod tőlünk, hogy mi is olyanok legyünk, mint te. Nem kívánsz tőlünk kevesebbet, nem elégedsz meg kevesebbel. Segíts, Uram, bennünket, hogy hadd törekedjünk arra, hogy olyanok legyünk, mint te, hogy úgy gondolkozzunk, mint te. Hadd tanuljuk meg mi is, hogy ami sötétség, ami gonoszság, ami annak már csak annak látszik, attól is őrizkedjünk, az ellen is szót emeljünk, saját magunkban is, a környezetünkben is. Hadd álljunk mindenben a te pártodon, a te gondolataidon, a te lényeddel összhangba. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és köszönjük, hogy így elgondolkozhattunk rólad, és köszönjük, hogy most imádhatunk is téged. A világ világosságát, az abszolút fényt, akiben nincs semmi sötétség. Kérünk téged, hogy te ragyogd be a szívünket, te világosítsd meg az elménket, a gondolatainkat, egész életünket, családjainkat, adventi készülődésünket, karácsonyunkat. Üzd el minden sötétséget közülünk, belőlünk. Hadd járjunk mi a te világosságodban. Hadd éljünk, mint a világosság gyermekei. Kérünk téged, hogy áld meg szívünket, életünket. Hadd imádkozzunk a beteg, erőtlenebb testvéreinkért is, akár itt vannak, akár nincsenek most itt. Kérünk, hogy légy az ő gyógyítójuk, légy az ő megerősítőjük. Családtagjaikat is te hordozzad. Köszönjük néked, hogy te mindenből jót tudsz kihozni, még a rosszakból is. Hadd tapasztalják meg ezt. Hadd éljék át ezt ők is. És hadd dicsérjenek téged. Köszönjük, hogy kérhetünk a gyerekeinkért, hogy munkálkodj a szívükben, hogy ők is megértsenek téged, és munkáld, hogy higgyenek is te benned, és törekedjenek téged követni. Ezt kérjük gyerekeinknek, unokáinknak, a fiatal generációnak, gyülekezetünkben is, de azon kívül is. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk népünkért is, hogy fordulj felénk, és hadd sugározzon reánk a te világosságod. Üzd el a szíveinkből, lelkünkből minden sötétséget. Világosíts meg minket, hogy higgyünk te benned, hogy rád bízzuk magunkat, mint kegyelmes atyánkra. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség, mint a világosság fiai. Úgy járjatok. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma délután házaspári kör lesz Seprenyi István testvérünkéknél, délután 15 órától, tehát délután 3-tól lesz a házaspári kör. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Ez bizony azért van így, mert este 6 órától pedig a Klauzál téren lesz az adventi éneklés, amire a kórus tagjai, akik eddig is mentek, azok várják egymást, és várnak másokat is, aki még ki tud menni. Úgyhogy ma este a Klauzál téren adventi éneklés 18 órától. Hirdetem, hogy holnap, hétfőn lenne nyugdíjas délután, de mivel Judit nénnek el kell mennie valami szomorú okból, ezért egy héttel később tartaná meg a nyugdíjas délután. Tehát most nem most hétfőn, hanem egy héttel későbbi hétfő lesz a nyugdíjas kör. Arra szeretettel hívjuk és várjuk majd a testvéreket. Az egyéb heti alkalmainkat a szokott időbe tartjuk meg. Jövő vasárnap lesz advent 4. vasárnapja, és ilyenkor szoktuk a gyülekezeti karácsonyunkat tartani. Tehát jövő, és most is így lesz, ha Isten éltet minket, tehát jövő vasárnap délután 16 órakor itt lenne a gyülekezeti karácsonyunk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Utána való héten egyébként lesz, ugye már karácsonyra készülődünk. Azt gondoltam, hogy 22-én és 23-án lesz két előkészítő istentisztelet, tehát 22-én és 23-án ezeket az előkészítő istentiszteleteket ott tartanánk a helyünkön, mert általában annyival kevesebben szoktunk, hogy el szoktunk ott férni a kis terembe. Tehát 22-én, 23-án ott lennénk, 24-én, vagyis karácsony napján itt lennénk, délután 4 órakor. Tehát karácsony este itt találkoznánk, délután 4-kor, és akkor szombat és vasárnap lesz karácsony első és második napja, és akkor pedig itt megint itt vagyunk. Tehát a nagy ünnepi istentiszteleteinket is itt tartjuk, de már most mondom a testvéreknek, hogy itt nem kell két istentiszteletet tartanunk, tehát karácsony első és második napján is csak egy istentisztelet lesz 9 órakor. És mind a két alkalommal lesz úrvacsorosztás, ha Isten segít és éltet minket addig. Tehát így készüljenek a testvérek ezekre az előttünk álló napokra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 241. ének. 241. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten a magas mennyben. Ennek énekeljük el mind a 4 versét, utána pedig a himnuszunkat énekeljük. 241.
Áldás békesség!